Augusztus 5-e, Alaszka, Talkeetna, Talkeetna Roadhouse. A két emeleti szoba közül az egyik. Reggel 3:48-kor jönnek értem Andyék. Ma is Áron a sofőr, Andy folyamatosan tárgyal a telefonján. Annyit sikerül a beszélgetésből kihámoznom, hogy a puskámról van szó. Betérünk reggelizni, Palmer egyik 24 órán keresztül nyitva tartó éttermébe. Még sosem reggeliztem bélszint, de az étlapon a reggelik között van, és Áron is azt állítja, hogy ez itt nem szokatlan. Rendelek hát egyet, mert én bizony a bőséges reggeliket kedvelem. Már csak nem megérkezik a reggelink, mire Andy végre leteszi a telefont. A lehető legjobb híre van. A fegyverem megérkezett Death Horse-ba, és jövendőbeli guide-om feleségének kezében van. Igaza volt hát akkor, amikor azt állította, hogy Alaszkában a posta lassan, de biztosan működik. Az időjárás nagyon gyorsan változik, a pár nappal ezelőtti kánikula immár a múlté. Tegnap rögtön az ATV túra után elromlott az idő, a bányát már kellemesen szakadó esőben kerestük fel. Most is reménytelenül esik, a felhők olyan alacsonyan szállnak, attól tartok beleütközünk. Áron Talkeetna felé veszi az irányt. Talkeetna az a város, amely valószínűleg a legközelebb áll ahhoz a képhez, amely a világ más tájain élő emberek fejében egy alaszkai városról él. Szinte minden komolyabb alaszkai településhez hasonlóan ez a kisváros is az aranyláznak köszönheti megalapítását. Az aranyláz elmúlt, Talkeetna szerencsére maradt. Amikor éppen nem egy magyar vadász koptatja utcáit, ez a kisváros az első számú bázisa az alaszkai hegymászóknak. Innen indulnak a környező csúcsok, többek között a The Big One-ként is emlegetett Mount McKinley meghódítására. A 6194 méteres csúcs Észak-Amerika legmagasabb pontja, és hivatalosan a Mount Denali névre hallgat, ami az őslakosok nyelvén magas, havas hegyet jelent. A McKinley nevet természetesen attól az aranyásótól kapta, aki 1896-ban nevezte el William McKinley-ről, a republikánus párti elnökjelöltről. Az aranyásó propagandája annyira hatásos volt, hogy McKinley-t meg is választották az USA 25. elnökének. 1897 és 1901 között töltötte be hivatalát. Az indiánoknak természetesen megvan a helyenként ugyan kissé homályos teremtés története a Denaliról, amely valami oknál fogva egyben az ember második teremtésének a története is. Így hangzik. Élt egy faluban egy indián fiú három unokaöccsével. Tőlük nagy-nagy messzeségben, a tenger túloldalán pedig élt egy legendásan frigid lány, akit közismerten nem érdekeltek a férfiak, zárójel a nők sem, KG. Az indián fiú valószínűleg kedvelte a kihívásokat, mert fejébe vette, hogy ő igenis pont ezt a lányt fogja feleségül venni. Elindult hát a tengeren, de erősítésnek magával vitte a kedves rokonokat is. A leány, mint az várható is volt, visszautasította a fiút. Másnap reggel a fiúk már hazafelé készültek, amikor is indulás előtt odalépett hozzájuk egy anya, aki úgy gondolta, hogy nincsen már szüksége leány csecsemőjére, ezért azt felajánlotta a srácoknak, hogy vigyék magukkal. A véletlenek összejátszása folytán a frigid leányzó pont akkor ment a partra vízért, amikor a kis csapat a csecsemővel együtt elindult. Ahogy a lány meri ki a vizet, egyszer csak elkezd süllyedni a laza iszabban. A bosszúálló típusú fiú nem segített neki, és valamiért a körben álló falusiak sem, bár ennek okára nem derül fény a történetben, így a szépséges lány hamarosan megfulladt. A lány apja szörnyen nekidühödött az események láttán, és a partra küldte óriásira nőtt fekete medvéit azzal, hogy támasszanak szélvihart. Az elfajzott bestiák felkavarták a tengervizét, hogy az már csak nem elborította a fiú kenuját. Hősünk azonban ekkor elővett egy követ, és a vízbe hajította. A kő eredetéről, hatásmechanizmusáról, esetleges varázs erejéről, vagy arról, hogy egyáltalán hogyan került a fiúhoz, nem esik szó. A kő sajnálatos módon nem működött hibátlanul, mert csak a mi indiánunk kenúja körül csillapította a hullámokat. Az unoka testvéreké körül nem, így azok is vízbe fulladtak. A három unokaöcs eddig a pillanatig egyáltalán semmit nem csinált a történetben, egy jelenetben sem szerepeltek így kész rejtély, hogy tulajdonképpen minek is voltak ott. A medvék azonban kissé túllőttek a célon, mert a hullámok egyúttal a falu lakosságát is elpusztították, gazdájukat, a vízbe fulladt leány kedves papáját és feleségét kivéve, akik a történetben bővebben nem részletezett módon élték túl a kalandot. A srác közben evezgetett hazafelé, mögötte a csecsemővel. Egyszer csak, ismeretlen ötlettől vezérelve, hirtelen felpattant, és szigonyát teljesen váratlanul belevágta az előtte lévő hullám tarajába. Elég erősen dobhatta, mert a szigony megállt a hullámban, viszont a fiú annyira kimerült a dobástól, hogy a művelet után rögvest elnyomta az álom. Amikor magához tért, csodák csodája, a kenu már egy fenyőfa ágai között volt. Az a hullám, amibe a szigony fúródott, heggyé vált. A heggyé válás után a szigony valamiért kivágódott belőle, és egy másik hullámba fúródott, ami szintén heggyé vált. Ez utóbbi hegy lett a Denali. A szigony útja azonban nem állt meg, ismét kivágódott, és ezúttal az ég felé repült, ahol mi, földi halandók, nem láthatjuk. A varázslók bezzeg, igen. Hogy a happy end teljes legyen, a fiú, aki még mindig a fa tetején gubbasztott, hátrafordult, és nagyot csodálkozott, mert kiderült, hogy a csecsemő gyönyörű nővé változott. Ettől a pártól származik az emberiség. Hogy az eddigi összes szereplő honnan származik, arra a történet nem tér ki. A rossz hír viszont, hogy a medvék galát tulajdonosa és felesége a mai napig él és virul. Szerencsére nagyon messze tőlünk. A hegy az 1917. február 26-án létrehozott Denali Nemzeti Parkban helyezkedik el. A parkot 1976-ban bioszféra rezervátumnak minősítették, bár ez nem biztos, hogy jó ötlet volt. Az UNESCO ember és természet programjának keretében hozza létre ezeket a rezervátumokat, amely természetesen komoly védettséget biztosít az adott területnek. Más részről az ilyen rezervátumok egységes alapító okirata szerint mozdítsák elő és mutassák be az ember és a bioszféra között létrejövő kiegyensúlyozott kapcsolatot. A bonyolult megfogalmazás magyarra fordítva azt jelenti, hogy ezek a területek kiemelt turista látványosságok. Inkább egy helyre hozzák a turistákat, ahol ellenőrzött körülmények között lehet rácsodálkozni a grizzlire, mint hogy mindenki fel alá koslasson egész Alaszkában, állandóan bajba kerülve és a vadállományt riogatva. Ennek a politikának a számszerűsíthető eredménye, hogy a Denali Parkot egy évben 300 ezer turista keresi fel. Természetesen én is beterveztem a programomba, és kértem Andyt, hogy szervezzen ide utat. Ő azonban erről szerencsére lebeszélt. Annyira túlterhelt a terület, hogy már nem képes megmutatni a valódi Alaszkát. Rengeteg hely van ebben az államban, amit érdemes felkeresni, és mivel én nem pont egy turista paradicsomba vágyom, így a Denali végül kimaradt a tervből. Talkitnára visszatérve, említésre méltó a 844 lelket számláló város jelmondata. Talkitna, ahol az út véget ér, és az élet kezdődik. Azt hiszem, nincs sok város a világon, ami ennyire pontosan és lényegre törően tudta volna megfogalmazni azt az életfilozófiát, ami a helyieket jellemzi. Az én szállásom az 1917-ben épült Talkitna Roadhouse lesz, állítólag klassz szálloda, amiben erősen reménykedek. Talkitna felé félúton rossz hírt kapunk. Az úgynevezett Whistle Stop Train nem üzemel. Ez a vonat az Alaska Railroad speciális szolgáltatása. Lényege, hogy a vonat nem ott áll meg, ahol állomás van, hanem ott, ahol az utas előre kéri, akár az őserdő közepén is. Sokan vannak, akik a vadonban élnek, vagy hosszabb, rövidebb ideig ott tartózkodnak. Hegymászók, pecások, önkéntes remeték és raftingosok teszik ki a Whistle Stop Train törzs közönségét. Mi ezt a szerelvényt szerettük volna használni arra, hogy eljussunk egy újabb Széchenyi emlékhelyre, Currybe. Igen, ez az a hely, ahol Széchenyi 1935. augusztus 31-én vonatútját megszakítva egy éjszakára megszállt, és itt állt az a szálloda, amelynek reggeli ébresztőjét állítólag nem lehetett átaludni. Sötét van már, mire Currybe érünk. Állomás helyett szép, modern szálló áll a sinek mellett, egymagában az erdőség mélyén. Széchenyi Zsigmond, Alaszkában vadásztam, 143. oldal. Rendes, tiszta szálloda, a legkülönbb, melyet itt létünk óta láttam, 143. oldal. Nagyon kellemetlenül érint ez a hír. Talkeetnál csak azért vettük a tervbe, hogy onnan Currybe eljuthassunk. A terveket ismét át kell alakítanunk. Andy megint telefonálásba kezd, én a szélvédőn keresztül az esőt bámulom. Megérkezünk a Talkeetna Roadhouse-ba. Azt, hogy ez egy jó szálloda lenne, azért én nem állítanám. Ez nem jó szálloda. Sőt, még csak nem is közepes. Ne szépítsük a dolgot, ez egy ifjúsági szállás. Van azonban kettő úgynevezett elit szobája, ahol nem kell három másik emberrel megosztanom az álmomat, engem ide szállásolnak el. A konyhából kiáradó zsíros bűz az egész építményben átható. Az én szobám valószínűleg éppen a konyha felett van, mert a büdösség itt a legerősebb. A fürdőszobába benézve úgy döntök, hogy a mai fürdőzést kihagyom. Előző szálláshelyemhez hasonlóan faépület. Ha valaki végigmegy a földszinten, csak úgy zeng az egész. A Kalani Inn szállodával ellentétben itt viszont nem vagyok egyedül. Az épületben valakik állandóan fel-alá vándorolnak. Ledobom a táskáimat, és kimenekülök a friss levegőre. Szemrehányásaimat Andy türelemmel viseli. Valami félreértés történhetett, ő azt hitte, én szeretem az ilyen történelmi, historik szállodákat. Erre abból következtetett, hogy Stewardi szállodám kiválasztásakor ragaszkodtam a Van Gilderhez, ami szintén historik. Csak hogy én kizárólag Széchenyi miatt választottam az ő régi szálláshelyét, egyébként pedig a modern, nagy és korszerű szállodákat szeretem. Azokat, amelyekben lift van, jacuzzi és védasztalos reggeli. Ez bizony nem az. Egy éjszakát azonban valahogy kibírok, csak utána győzzem a ruháimat szellőztetni. Andy ismerteti megoldási javaslatait. Egyik lehetőség, hogy Currybe-t töröljük a programból, és más elfoglaltságot keresünk. Sok lehetőséget ismer a környéken, unatkozni biztosan nem fogok. Én rögtön a másik lehetőséget választom. Nekem el kell jutnom Currybe. Ez esetben helikoptert kell bérelnünk. Sajnos az idő nem javul, még a híres buszpilotoknak sem fűlik a foga a felszálláshoz. Viszont megnyugtatnak, mert everything is possible, but everything has a price. Minden lehetséges, de mindennek ára van. Végül a Denali Helicopters rutinos pilótája, a derék John vállalja el a mintegy 25 perces helikopteres utat. Kihajtunk a repülőtérre, John gépe bizalomkeltő, korszerű helikopternek tűnik, bár nem áll másból, mint egy csővázból, egy motorból és az üzemanyagtartályból. Jet hajtóműve úgy ordít, hogy a belső fülhallgatók felvételéig tartó rövid idő alatt is halláskárosodást szenvedhetünk, ezért a motor beindításakor füldugaszokat kapunk. Felszerelésünk a gépen kívülre akasztott kosarakban kap helyet. John nagyon figyel a helyes súlyelosztásra. Minden csomagot kitartóan méricskél, emelget, a kosarak tartalmát többször is átrendezi. Végre felszállunk. Én már rendelkezem némi helikopteres gyakorlattal, ezért sokkal jobban élvezem a repülést, már nem félek. Alacsonyan repülünk nagyon, de nincs sok választásunk, mert a felhők is alacsonyan szállnak. Ráállunk az Alaska Railroad sínpárjára, azt követjük. Mellettünk feltűnik a Sustina folyó, éppen egy jetboat suhan rajta. Kari közelében nincsen repülőtér, így John a folyópart egy néhány négyzetméteres sziklás részén teszi le a helit. Gyors kipakolás, és John húz is vissza a civilizációba. Mi pedig itt maradtunk a vadonban. A köri állomás nincs messze, mint 100 méter. Átvágunk a vékony erdősávon. A szállodát sajnos már nem találhatjuk itt. Néhány évtizeddel ezelőtt tűzvész martalékává vált. Ez az ára annak, hogy mindent fából építenek. Alaszkában nehéz régi épületet találni, előbb-utóbb mindegyik leég. Bejárjuk az állomás környékét, igyekszünk meghatározni azt, hogy hol állhatott az épület annak idején. Találunk is egy alapozást, azonban világos, hogy ez későbbi idők terméke. Andy viszont állítja, hogy igen nagy valószínűséggel ez az alap a szálloda romjaira épült. Annál is inkább így lehetett, mert másfele nemigen látni építkezésre alkalmas, nyílt és viszintes területet. Akárhol is volt az épület, az biztos, hogy 100 méteren belül állt. Ide is eljutottam hát. A könyv lapjai megelevenednek. Körülnézek, és azt a tájat látom, amit Széchenyi is láthatott reggel, mielőtt a vonatba szállt. A fák nőhetnek, de a folyó ugyanaz. Elkészítjük a szükséges videó és fotó dokumentációt, majd visszasétálunk a Sustina partjára, ahol Aaron közben összerakta a csónakunkat. Ez pont az a csónak, mint amivel a raftingon voltunk, csak éppen akkor én nem ebben ültem. Körülbelül 25 mérföld, mint egy 40 kilométer csónakázás vár ránk. Ennyi a vízi út vissza Talkeetnába. Ami helikopterrel 25 perc volt, a csónakkal 4 óra lesz. Folyás irányjal megegyezően haladunk, átlagsebességünk körülbelül 5 mérföld óránként. Az eső tegnap este óta változatlanul esik. Amilyen hülye vagyok, nem hoztam magammal a vízálló ruházatomat és bakancsomat. Lehet, hogy azért, mert Andy csak 3-szor mondta el. Szükségem lesz rá. Kísérőim feneketlen zsákjából azért csak előkerül egy esőruha, lábamat viszont a hideg Sustina nyalogatja. Rafting csónak ez a javából, lyukas az alja, hogy a vadvízi evezés közben befröcskölt víz szabadon távozhasson. Most a víz nem távozik, direkt ott jön be, hogy a lábamat mosogassa. Andy elővarázsul egy karton Miller sört, így dermet végtagokkal, viszont belülről fűtve hajókázunk, a hangulat pedig kiváló a fedélzeten. Útközben a folyó bal partján meglátom második fekete medvémet. Akkora, mint egy süldő, a vezetőim szerint fiatal állat, kíváncsian figyeli csónakunkat. Még azt is eltűri, hogy evezőmmel megcélozzam, sőt a hangos durr kiáltásomra sem ugrik meg. Hosszú ez a 4 óra. Folyamatosan ugratom Andyt, mert régi GPS-e mindent mutat a helyes irányon kívül. Néha azt jelzi ki, hogy távolodunk a célponttól. Természetesen formálódik valamiféle magyarázat a GPS felmentése érdekében, az eső, a felhők felettünk, a hegyek, amik árnyékolnak mi egymás, de ez a műszer valahogy nem az igazi. Hogy kicsit felmelegedjek, egy ideig úgy teszek, mintha eveznék. Az ATV szarvkormánya csúnyán feltörte a tenyeremet, most kicsit sajnáltatom magam. Nézem a végtelen vadont. Ugyanezt látták az aranyások, előttük a benszülöttek. Ugyanezt a csendet hallgatták, ezeket a fákat látták, és így rángatta az ára csónakjukat. Az idők változtak, a csónakokat ma már műanyagból gyártják. A Sustinát mindez nem érdekli. Ő marad az, ami mindig is volt. Vadászok generációi jönnek és elmúlnak, de a folyók mindig maradnak. Délután 7-kor az előre tervezett időpontban minden hátráltató tényező dacára kikötünk. Bűzös szobámnak egyetlen előnye, hogy elér ide a wifi lefedettség. Ahogy bekapcsolom a gépem, Frank Cole főszervező levele fogad. Kanadai vadászatomhoz kellene kitöltenem valami újabb kérvényt, vagy engedélyt, vagy mit tudom én micsodát, de nekem ehhez most nincs türelmem. Meg is írom, hogy ezt nélkülem kell megoldaniuk, inkább Andyékkel megyek egy búcsúbulira a közeli bárba. Egy Chris Rea hangú énekes társával élő zenét ad. Jól berúgunk.